Tehát a reménységben örvendezők, a megpróbáltatásban, nehézségben, háborúságban terhet hordozók, álhatatosan kitartók, a könyörgésben álhatatosak, mondja a következő részlet. A könyörgésben álhatatosak, ezt a kifejezést, hogy álhatatos, ezt itt úgy lehetne lefordítani másképpen, hogy kitartók. Valakinek szüntelenül, szilárdan a rendelkezésére áll. Nagyon sokszor az a gond, hogy az ember belekerül egy nehézségbe, meglátja a szükségletét, elkezd az Istenhez fordulni segítségért, és aztán megmagyarázhatatlan módon egyszer csak abba hagyja a könyörgést, abba hagyja a reménykedést, és elcsügged. Lehet, hogy már csak egy lépés volt a szabadításig, és az ember elcsüggedve abba hagyta. Vannak erre nézve figyelmeztetések a Bibliában, erre az utolsó előtti lépésnél abbahagyás. Két ószövetségi történet jut ez eszembe. Az egyik, amikor Izrael első uralkodója Saul várt Sámuel prófétára, egy háború előtt. Várt, várt, de a próféta nem jött. És ekkor ahelyett, hogy alatta maradt volna a tehernek, azaz bátorította volna a népet arra, hogy várjatok türelemmel, megígérte, hogy eljön, bízzuk az Isten kezére magunkat, imádkozzunk. Ehelyett vette magának a bátorságot, hogy ő mutasson be áldozatot, ami abszolút tiltott volt. A következő pillanatban megérkezett a próféta. Hosszú időt kellett volna várni? Hát körülbelül 3 dobbal allébb lehetett, hogyha az áldozat bemutatás végére megérkezett a próféta. Nem? Az ember idő előtt hagyta abba azt, hogy kitartóan bízzon és az Isten segítségül hívja. Vagy egy másik király, ez Elizeus próféta idején történt, amikor azt adta feladatul a királynak, hogy lőjön nyillal. És a király neki is állt lőni nyillal, ez egy jelképes dolog volt, hogy az ellenségeit majd legyőzi, és aztán egyszer csak érthetetlen módon 3 nyilvessző kilövése után abba hagyta. És a próféta megszáll, és azt mondja, hogy mit tettél? Hát legalább 5-ször vagy 6-szor kellett volna lőnöd, és akkor az Isten teljes győzelmet adott volna a szíriaiak felett neked. Így azonban csak 3-szor fogod megverni őket. Tehát azt mondja az apostol, hogy a reménységben találjunk örömöt, ne adjuk át magunkat a megpróbáltatás miatti szenvedésnek, hanem örüljünk az Isten szabadításának előre. A háborúság között tartsunk ki hűséggel, maradjunk alatta a tehernek, és ne próbáljunk elmenekülni ez alól a teher alól, és az imádságban pedig tartsunk ki. Maradjunk ott az Isten szín előtt addig, amíg választ nem nyerünk az Istentől. Nagyon sokszor azért hiúsul meg az ember imádsága, mert nem vár az Isten szabadítására. Nem várja meg az Isten válaszát, nem várja meg az Isten útmutatását, nem várja meg, hogy az Isten erősítse őt meg, és bizony ezért van az, hogy egy ember azt mondja, hogy pedig én imádkoztam is. Csak lehet, hogy hamarabb állt föl a kelleténél. Nem maradt ott elég ideig az Isten előtt, és nem várta meg az Isten tanácsát, vezetését, erejét, az Istentől származó békességet és örömöt. És úgy tovább ment az élete terheit, tovább vitte. Úgy hiába imádkozott az ember. Tehát a nehézségben, a megpróbáltatásban az ember vigyázzon, nehogy az utolsó előtti pillanatban csüggedjen el, és adja fel a küzdelmet, mert így elveszíti a győzelmet. Az Isten nagyon sokszor az utolsó pillanat után segít az embernek. Amikor az ember úgy érzi, hogy most már vége mindennek, az Isten próbára teszi az ember bizalmát, próbára teszi a kitartását, a hűségét, és megengedi, hogy emberileg eljusson oda az ember, hogy már nincs remény, és akkor hoz szabadulást. De ezt csak akkor tudja megtenni, ha az ember bizalmat szavaz az Istennek. Hogyha kifejezi a bizalmát, ez az imádság alkalma. Az ember a nehézségben, a megpróbáltatásban akkor tud örvendező lenni, akkor tud hűséges lenni, akkor tud igazi reménységet találni, hogyha az imádság valódi teherletétel, ha az imádságban valóban le tudja tenni a terhét az Isten szín előtt, Ez pedig időt igénylő dolog. Ez futólag nem történik meg. Ott kell maradni az Isten szín előtt. Ahogyan egy proféta fogalmazott, hogy én várok az Úr válaszára. Meglátom, hogy meglássam, hogy mit felel az Úr az én panaszom dolgában. Várni, kitartani az imádságban. Azt mondja tovább az apostol, hogy a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek. Itt ezt a kifejezést, ami az adakozó szó helyén áll, ezt én úgy fordítanám le másként, hogy a szentek szükségeiben közösséget vállalók legyetek. És úgy gondolom, hogy ez egy kicsit többet mond. Mert nem csak azt mondja, hogy nyisd meg a pénztárcádat, és adjál. Ez egy része a közösségvállalásnak. A koinónia kifejezés, a koinóneó kifejezés van itt a görögben, ugye ez a koinónia szót, ezt viszonylag keresztény körökben gyakran szokták használni, így ezt a görög kifejezést is. Ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy közösséget vállalni valakivel, részesülni valakinek a dolgaiból. Tehát azt mondja, hogy a szentek szükségeiben, akik azért kerültek szükségbe, mert az Istenre hagyatkoztak, az Istenre bízták az ő ügyüket, és az Isten megengedte az üldöztetést, megengedte a megpróbáltatást az életükben, megengedte, hogy földön futóvá váljanak, megengedte, hogy üldözzék őket, és el kelljen menekülniük. És most jött egy testvér, aki el kellett hagyja a lakhelyét az üldözés miatt, és szükségben van. Nem csak arra van szüksége, hogy adjanak neki X összeget, ilyen értelemben adakozók legyenek, hanem arra, hogy közösséget vállaljanak vele, együtt érezzenek vele, megosztozzanak vele a megpróbáltatásban, és befogadják a házukba. Ezzel folytatja, a vendégszeretetet gyakoroljátok. És megosztozzanak vele a lelki teherben. Ezzel folytatja, áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Tehát a szentek szükségleteiben közösséget vállalni, az többet jelent annál, mint hogy pusztán anyagi segítséget nyújtani. Közösséget vállalni, az azt jelenti, hogy megosztani, ha kell anyagiakat, ha kell ételt, ha kell a fedelet, ha kell a meleget, ha kell a tudást, ha kell a bátorságot. És részt vállalni a másik életéből. Ugye itt megint visszakanyarodhatunk oda, hogy az atyafiúi szeretet ragaszkodó szeretettel, meleg szeretettel teljes. Ez már az. Amikor egy ember arra szorul, hogy befogadják, vendégszeretőek legyenek vele szembe, hogy a házukba befogadják, megosszák vele a vacsorát, akkor erre azért volt szükség, mert valaki üldözte. Mert valaki kárt okozott neki, mert kár érte őt. Ekkor nagyon fontos ez a felhívás, ami a 14. versben van, és ez különben itt felszólítás a görög szövegben is. Tehát itt most nem melléknév van, hogy a titeket kergetőket áldók, hanem itt felszólítás van. Azokat, akik titeket kergetnek, azokat áldjátok, és megismétli, áldjátok, és ne átkozzátok. Ennek a felszólításnak van helye, mert az emberi természet zsigeri reakciója a megpróbáltatásnál, az üldöztetésnél, az az átkozódás. Ezt, hogyha őszinték vagyunk, mindannyian ismerjük belülről. Nem jön az ember szájára az áldás, hanem sokkal inkább az, hogy átkot mondjon. Ez a zsigeri reakció. És ezek között szükség van, ezek között a körülmények között szükség van olyan testvérre, olyan hittestvérre, aki nem csak befogad, nem csak szállást ad, nem csak kenyeret ad, hanem aki lelki közösséget vállal, de jól vállal lelki közösséget. Aki segíteni tud abban, hogy ne gyűlöljem azt, aki nekem kárt okozott, hanem eljussak oda, hogy szívemből tudjak jót kívánni neki, áldást kívánni neki, és megbocsátani, anélkül, hogy ő bocsánatot kért volna tőlem. A zsigeri reakció az nem ez. A hívő reakció lesz ez. Az Isten megbocsátásából, az Isten irántam való kegyelméből fakad az, amikor az ember áldást mond és nem átkot. Jézus Krisztusnak a példája ami előttünk áll, aki imádkozott azokért, akik keresztre feszítették őt. Bocsásd meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Amikor ilyen kiélezett helyzetben van valaki, akkor szüksége van olyan testvérekre, akik lelkileg is osztoznak vele, akik tudják arra bátorítani, hogy most ne szenvedjen kudarcot a kereszténységében, és ne legyen átkozódó, hanem legyen áldás a száján. Áldja. Áldja, és ne átkozza azt, aki neki kárt okozott. Ugyanakkor arra is szüksége van az embernek, hogyha neki bánata van, akkor ne akarják mindenáron megvigasztalni és örömre hangolni. Örüljetek az örülők között. És sírjatok a sírók között. Igen, az emberi szeretetnek egy próbája az, hogy amikor a másiknak öröme van, nekem meg bánatom. Akkor elrontom a másik örömét az én bánatommal, vagy tudok igazán együtt örülni vele. Vagy amikor a másiknak bánata van, és sír, és fáj neki valami, akkor vállalom-e azt a szenvedést, hogy együtt érzek vele? Vállalom-e azt a szenvedést, ami abból következik, hogy megosztom, hogy közösséget vállalok vele? Ha nekem örömöm van, akkor az ő bánatát mindenáron el akarom-e távolítani? Sokszor az embernek szüksége van arra, hogy átélje a fájdalmat, átélje a bánatot. Nem arra van szüksége, hogy rövid úton, rövid zárlatosan felvidítsák és mosolygossá tegyék. Mert a kékek és a sebek és a belső részekig ható csapások távolítják el a gonoszt. Igen, arra is szüksége van, hogy felettébb nagy bánatba ne jusson, olyan bánatba, amely már eltávolítja őt az Istentől. De az embernek időt kell adni arra, hogy átélje a fájdalmat, időt kell adni arra, hogy átélje a gyászt. És nem kell mesterségesen mindenáron ezt megszüntetni. A szeretetből az következik, hogy az ember örül az örülőkkel együtt, örül az örülők között, és nem érzi feltétlenül szükségesnek, hogy elrontsa a másiknak az örömét. Figyeljük meg, hogy hányszor van az az emberi kapcsolatokban, hogy valakit valami örömért, és ez szinte fáj a másik embernek. Hát nehogy már jól érezze magát a másik, és mond valami olyat, amivel hát nem az örömöt erősíti. Örülni az örülők között. Az igazi szeretetnek ez a tulajdonsága. Nem rontja el a másik örömét, hanem együtt tud örülni vele. Őszintén tud örülni a másik életében, a jó tapasztalatnak, a sikernek, a pozitív dolgoknak. És ugyanakkor az is jellemzi, hogy vállalja azt a teherhordozást, hogy valakinek bánata van, és nem akarja röviden lezárni a terhet, lerázni magáról a terhet. Figyeljük meg ezt is az emberi kapcsolatokban. Van egy ilyen átlagos szint, amin belül az érzelmi skálán tudunk mozogni. Hogyha az öröm azon belül van, akkor elviseljük. Ha a bánat azon belül van, akkor elviseljük. De ha valakinek túl nagy az öröme, akkor hajlamosak vagyunk elrontani, hogy jöjjön be az érzelmi skálán belülre. Az átlagoson belülre, az elfogadhatón belülre. De ha valakinek nagyon mély bánata van, akkor lezárjuk. Akkor elzárjuk az utat, és mondunk valami kegyes mondást, mondunk valami olcsó tanácsot, mert egy bizonyos határon túl van a fájdalom, és hogyha én megosztom vele, akkor nekem is fájni fog. Akkor nem tudok könnyedén elhaladni mellette. Akkor az együttérzés miatt lehet, hogy saját hitbeli küzdelmem lesz, mert én is fölteszem a kérdést, hogy hogyan engedheti meg ezt az Isten. Lehet, hogy nem így fogom föltenni, hanem úgy, hogy Uram, Te mindenható Isten, Te szent vagy és igaz. Éppen ezért hadd beszéljek veled peres kérdésekről. Miért van ez? Az embernek magának is lehet küzdelme, hogyha együtt érez a másikkal. Azért, mert együtt érez a másikkal. Saját magának is lehet ebből küzdelme. Ugyanakkor az embernek arra van szüksége, hogy együtt érezzenek vele. A szeretet azt diktálja, hogy legyen együttérző, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy örül az örülővel, és nem akarja elrontani az örömét, és tud együtt szenvedni a szenvedővel, együtt sírni vele, és nem akarja mindenáron elérni, hogy ne sírjon a másik, hanem engedi, hogy átélje azt a fájdalmat. Jobb története és jobb barátainak a története. Igazán addig voltak jobb javára, amíg együttérzésből fakadóan csöndben voltak. Lehet, hogy ők eközben iszonyú lelki küzdelmet értek át, mert zajlott bennük, zúgott bennük az, hogy hogy lehet, hogy ez a Jób, aki igaz, istenfélő és bűngyűlölő ember volt, hogy lehet, hogy ez érte őket? Hát lehet, hogy én sem vagyok akkor biztonságban. Értjük a mechanizmust? Nagyon sokszor mi azért nem tudunk együtt sírni a síróval, mert ez nekünk vet fel olyan kérdéseket. A mi számunkra olyan megrázó, olyan hitpróba, amit nem merünk vállalni, és ezért inkább nem engedjük, hogy együttérzés legyen bennünk a másik iránt. Örülni az örülővel, és sírni a síróval. Tehát akkor, amikor valaki nehézségbe jut, vagy amikor nehézségbe jutott emberrel találkozik egy hívő ember, akkor arra van szükség, hogy kitartóan tudjon bizalommal könyörögni, és ne adja fel könnyedén a könyörgést, ne adja fel a hitet. Ennek gyümölcseként tud örömet találni a reménységben is. Ennek gyümölcse lehet, hogy engedelmes tud maradni, akkor is, amikor az emberi érdekei más diktálnának, emberileg látva a dolgokat, alatta tud maradni a teherben, és ki tud tartani a háborúságban, hűségben. Ekkor arra hívja az Isten az embert, hogy közösséget vállaló ember legyen, megosztozzon a terhekben a másikkal, mind anyagi vonatkozásban, mind lelki vonatkozásban, és a lelki vonatkozásban ez azt jelenti, hogy a jóban erősíti, és nem a rosszat erősíti benne. Nem elkezd vele együtt károgni, hogy már milyen ember volt az, aki neked keresztbe tett, aztán mondja, hogy nem tudom, ismerünk-e ilyen embereket is, vagy emberi helyzeteket is, hanem abban segíti, hogy keresztényként élje meg a megpróbáltatást, miközben nem felületesen akarja elérni azt, hogy de aztán örüljön, és hagyja abba a sírást, hanem valóban együtt érez vele. Ugye ezek finom és érzékeny kérdések, hogy megérezzük ezt az életben. 16. vers. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Itt ennek a versnek a legdöntőbb gondolata, hogy az alázatosokhoz szabjátok magatokat, amit másképpen így lehetne visszaadni, nagyon kifejező az a görög ige, ami itt van, ez a szabjátok magatokat az alázatosokhoz. Így mondja, hogy együtt vezettessetek az alázatosokkal. A hangadás kérdéséről van szó. Hogy egy emberi közösségben, egy hívő közösségben kik legyenek a hangadók? Kik legyenek azok, akik viszik magukkal a közösséget? Akikre odafigyelnek, akik meghatározzák a közösségnek a légkörét? Azt mondja, hogy egymás iránt egy irányba törekedjetek. Tehát ez az egy ugyanazon indulattal legyetek, ezt így lehetne másképpen megfogalmazni, hogy egy irányba törekedjetek. Egy legyen a célkitűzés. Egy legyen az irány, amire tör az ember. Ez pedig nem a kevélyek. Ez nem a kevélyeknek az iránya. Nem a kevélyeknek az irányultsága. Nem a magabiztosságnak, a határozottságnak, hanem az alázatosokkal vezettessetek együtt. Hogy így mondjam, ahhoz lehetne ezt hasonlítani, hogy érzékeltessem egy kicsit, hogy nem mindegy, hogy egy iskolai osztályban mi az elfogadott magatartás. Hogy sik nem készülni az órákra, és az a menő, aki beszól a tanárnak és nem tanul, vagy pedig az a menő, hogy tanulunk. Ez egy osztályközösséget elvisz, valamelyik irányba elviszi. Ha az a sik, hogy nem tanulunk, nem oldjuk meg a házi feladatot, akkor ez a szerencsétlen lelkiismeretes gyerek, akit otthon arra próbálnak nevelni, hogy de old meg, légy szíves, és végezd el rendesen, rosszul érzi magát ebben a közösségben, és kiközösítetnek fogja magát érezni, mert nem ez az irány, amelybe halad a közösség. Ugyanakkor gyengébb képességű embereket is egy osztályközösség fel tud zárkóztatni, meg tud erősíteni, ha az a menő, ha arra tekintenek fel, aki megcsinálja a leckét, akkor ez egy ösztönzés, egy plusz ösztönzés. Az emberi közösségek így működnek. Vannak hangadó emberek, akiknek a magatartása, akiknek az irányultsága meghatározza, hogy az az emberi közösség milyen irányba fog haladni, mivé fog alakulni. Azt mondja az apostol, hogy a keresztény közösségben ne a világban megszokott irányultság legyen az elfogadott. Ugye a világ az úgy működik, hogy vannak az erősek, akik arra törekszenek, hogy összefogjanak, és kizárják maguk közül a gyengéket, és jól érvényesítsék az érdekeiket. Körülbelül így működik a világunk. Ugye, aki határozott fellépésű, aki jól meg tudja fogalmazni a mondani valóját, aki tud vállal, könyökkel dolgozni, az tud érvényesülni. Csak hogy mi történik közben? Azok a nagyon értékes emberek, akik ugyan eladni nem tudják a tudásukat, de van nekik sokkal megalapozottabb, mélyebb, megbízhatóbb tudásuk, mint a jó érdekérvényesítő képességgel rendelkezőknek, elkallódnak, kiszorulnak, lenézik őket, és végül eltávoznak ebből a csoportból. Ez a keresztény közösségre nézve halálos, halálosabb. Ha egy keresztény közösségben az az elfogadott, hogy a magabiztos emberek elvihetik, hogy az jó érdekérvényesítő képességgel rendelkező emberek, a meghatározók, a hangadók, akkor ez azt jelenti, hogy az a közösség biztos, hogy nem biztosít olyan közeget, ahol minden lelki ajándék a maga helyére kerülhet és betöltheti a rendeltetését. Ezt a közeget, ezt a légkört csak egyetlen egy lelkület tudja biztosítani, hogyha az alázatosokhoz szabják a mércét. Ha az alázatosok, bocsánat, a menők, akikkel együtt vezettetik az a közösség, akikkel együtt halad az a közösség. Mi a mérce? Mi az, amire feltekintenek az emberek? Mi az, amire azt mondják, hogy ez igen, ez én is ilyen szeretnék lenni? Az alázatos, aki látszólag vereséget szenved, mert nem vág vissza, mert nem kezd el kiabálni, mert nem kezd el könyökölni. Vagy pedig az, aki úgy jól el tudja adni magát. Ez minden közösség számára életbevágó kérdés, hogy melyik az, ami a meghatározó az iránymutatásban, a vezetésben, melyikkel halad együtt egy közösség. Ha a büszkékkel, akkor a szegények, alázatosok, akik nem tudják úgy eladni magukat, kiszorulnak, és nem tud létrejönni az a fajta szerető közösség, amelyben minden embernek meg lehet a helye. Ezt egyedül az biztosítja, hogyha az alázatos a mérce, ha az alázatosokhoz szabják a mércét, ha az, akik vezető szerepet kapnak. Különben Pál apostol máshol, ahol gyülekezeti feladatokról beszél, azt mondja, hogy gyülekezeti előjáró nem lehet az, aki akaratos. Tehát ez az egyik meghatározó dolog, hogy ne legyen akaratos ember. Mert az akaratos ember el fogja vinni, és ott az Isten vezetése már nem tud érvényesülni. Mert annak, hogyha a magabiztos, a kevély az, amihez szabják a mércét, annak az a következménye, hogy az ember önmagában bölcsnek tekinti magát, és hajlamos lesz olyan döntéseket hozni, ami nincs tekintettel másokra, mert hogy az ember nem képes mindenre tekintettel lenni, csak egyetlen egy esetben, ha rendelkezik azzal az alázattal, hogy elismeri, hogy ő nem elég ehhez. Ezzel fejeződik be ez a vers, ne legyetek bölcsek ti magatokban. Ez a tétje tehát, a tét, hogy az alázatosok, az Isten színe előtt magukat megalázók, akik nem akaratosak, és nem feltétlenül jó érdekérvényesítő képességgel rendelkezők, bár a kettő nem zárja ki feltétlenül egymást, a határozottság és az alázat. De mégis nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a magabiztosak vezethetnek, vagy pedig az alázat, az alázatosok azok, akik meghatározók egy gyülekezeti légkörben. Az alázatos ember hajlandó szóba állni másnak a gondolataival, hajlandó mérlegelni más terveket, hajlandó együttműködni a másikkal. Az az ember, aki felfuvalkodik, arra hajlamos, hogy a saját véleményét tekintse mérvadónak, és egy idő után nem hallja meg a másik véleményét. Ez pedig katasztrófához vezet a keresztény közösség szempontjából. Ezért mondja az apostol, hogy az alázatosok legyenek azok, akikkel együtt vezettettek, akik a mérvadók az iránymutatásban, és ne legyetek bölcsek önmagatokban, ti magatokban. Ne fuvalkodjatok fel, és ne gondoljátok úgy, hogy amit ti tudtok, az elég, és mindent el tudtok végezni, nincs szükségetek másokra. És itt kezdődik az a szakasz, ami az ellenséges magatartáshoz való viszonyról szól. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva enyém a bosszúállás, én megfizetek ezt, mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Az ellenséges magatartással kapcsolatban, hogyha valaki ellenségeskedéssel találkozik az életében, akkor a legelső dolog, amit meg kell harcolni az embernek, az, hogy gonoszért gonosszal ne fizessen. Ez az emberi reakció. Ugye a magyar mondás is azt mondja, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ahogyan az ember beköszön, ahogyan az ember közeledik, nagyon sokszor egyszerűen csak tükröt tartanak elé. Azt kapja vissza az ember, ahogyan maga viselkedett. És csodálkozik, hogy miért van ez? Hát mert úgy viselkedett. Az első dolog, amit meg kell harcolni, amire megoldást kell találni az embernek, hogy azt az ösztönös, zsigeri reakciót, amelyik azt mondja, hogy ahogyan te, én is úgy veled, ezt leállítsa. Ezt zsigerében, forrásánál elzárja, elvágja, mert ha ez beindul, akkor nem lehet arról gondolkozni tovább, hogy gonosszal gonoszért ne fizessünk, hogy szerest az ellenségedet. Itt véget ért az ellenség szeretete. Innentől kezdve nincsen meg. Az első tehát, hogy gonoszért gonosszal ne fizessetek. A második, hogy a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Itt én megint csak pontosítanám a fordítást. Szó szerint az a kifejezés van, amely azt jelenti, hogy előre gondolkozzatok. Arra, ami minden ember előtt jó, arról előre gondolkodjatok. Tehát az embernek második lépésként meg kell tanulni azt, hogy ahelyett, hogy azon gondolkozna, hogy hogyan álljak bosszút, hogy hogyan fizessen meg, ahelyett azon gondolkozzon, de nem akármikor, előre gondolkozzon rajta, hogy mi az, ami jó. Tehát ott abban az élethelyzetben valószínűleg már késő ezen gondolkozni. Ott félő, hogy jönnek az emberi reakciók. Az emberi reakciók csak akkor maradnak el, hogyha az ember nem fogadja el ideológiaként azt, hogy helyes dolog azt tenni, hogy ha te beszóltál nekem, akkor én is jól beszólok neked. Ezt azért mondom így, mert beszélgettem olyan emberekkel, akik tapasztalaton keresztül tanulták meg, hogy ha valamit el akarnak érni az életben, akkor keménynek kell lenniük. Akkor jól oda kell lépni, oda kell szólni, be kell szólni, és működnek a dolgok. Igen, rövid távon működnek, csak a szeretet fog megszűnni a kapcsolatban. Semmi más baj nem lesz ezzel. Valóban lehet működtetni így is az emberi kapcsolatokat. Keményen, határozottan egymásnak menni, beszólni, és akkor működik. Csak akkor ne akarjunk kereszténységről beszélni közben. És nagyon nehéz helyzetbe került, miután találkozott az evangéliummal, és eldöntötte, hogy ezen az úton szeretne járni. Mert ő 30-40 éven keresztül begyakorolta magát abban, hogy így kell elintézni munkahelyi problémát, így kell elintézni. Így. És el van intézve. Csak hogy közben furdalt a lelkiismeret. Az első lépés az az, hogy az ember ezzel az ideológiával leszámoljon, és lássa meg azt, hogy ez jóra nem vezet. Lehet, hogy pillanatnyilag el tudok érni valami gyakorlati dolgot vele, de jóra nem vezet ez a fajta keménykedés. A második lépés, hogy ki kell alakítani egy másféle gondolkozást, ez viszont azt igényli, hogy ne azokban a helyzetekben töprengjen az ember, mert ott nem ér rá, hogy most mit kellene tennie, hanem előre gondolkodjon azon, hogy mi lenne a jó. Például ilyeneken, hogy Jézus példát adott aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Hogy erről az ember előre gondolkodjon. Előre gondolkodjon azon, hogy a másik embernek hogyan tudna a javára szolgálni, hogyan tudna segíteni neki. A harmadik dolog, amit itt az apostol mond, hogyha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Ugye nagyon nehéz úgy békességesen élni az emberekkel, hogyha ez nem is célunk. Ugyanakkor reális teljesen az apostol, tudja azt, hogy kettőn áll a vásár. Ezért fogalmaz így, hogy ha lehetséges. Amennyiben rajtatok áll. A harmadik dolog tehát, amire az apostol felhívja a figyelmet, hogy az ember gondolja át, hogy mi az, ami az ő része ebben a kapcsolatban. Mi az, amit ő tehet meg a békességért, mi az, amit ő tehet meg a kapcsolatépítéséért. Előre gondolkozni, hogy mi a jó, és a maga részéről eltökélni magát abban, hogy amiről megértette, hogy ez építő, azt tenni akarja. Amiről pedig megértette, hogy ez biztos, hogy rossz, azt pedig lezárja, arra pedig nemet mondjon. Na de ki tudja ezt megtenni? Ki tudja azt megtenni, hogy ne válaszoljon gonoszra gonosszal? Ki tudja azt megtenni, hogy előre gondolkozzon a jóról? Ki tudja azt megtenni, hogy a maga részéről elhatározza, hogy ő ezt fogja követni és meg fogja valósítani? Egyetlen egy esetben tudja ezt az ember megtenni. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok helyt ama haragnak, mert megvan írva enyém a bosszúállás. Egyedül akkor tudja az ember ezt megtenni, hogyha rábízza az Istenre az igazságszolgáltatást. Mindaddig, amíg az ember azzal van elfoglalva, hogy én hogyan védjem meg magamat, nem ér rá ilyeneken gondolkozni, hogy mi lenne a másiknak a jó meg az építő, nem ér rá odaszánni magát arra, hogy ezt tegye. Egyszerűen nem ér rá. El van foglalva azzal, hogy hogyan védjem meg magamat. Tehát az a reakció, hogy én ne válaszoljak vissza a rosszal, hogy én lássam a jót, ami építi az emberi kapcsolatot, ami a békességet szolgálhatja, és én egyoldalúan is munkáljam ezt, ez egyedül abban az esetben lesz lehetséges egy ember számára, ha a saját dolgát, a saját igazságát rá tudta bízni az Istenre. Itt hadd hangsúlyozzam ki, hogy a bosszúállás szó helyén az igazságszolgáltatás szó van. Tehát itt szó sincs ilyen indulatos bosszúról, itt igazságszolgáltatásról van szó. Arról van szó, hogy majd az Isten helyére fogja tenni a dolgokat. Tehát az az ember képes eljutni oda, hogy egyáltalán esélye legyen szeretni az ellenséges viselkedésű embert, aki le tudja tenni az önvédelem jogát az Isten kezébe, és rá tudja bízni az Istenre az igazságszolgáltatást. Ez egy nagyon nagy dolog. Figyeljük meg, hogy mi nagyon sokszor azért nem tudunk szeretni, azért nem tudjuk megtenni, amiről tudjuk, hogy mi lenne a jó. El tudom mondani, hogy mit kellene tennem. De azért nem tudom, mert egy személyes hevület társul ahhoz a kapcsolathoz, és nem tudok megszabadulni az önvédelmi mechanizmusaimtól. Én akarok igazságot szolgáltatni egy dologban, ahelyett, hogy rábíznám az Istenre az igazság szolgáltatást. Pedig ez az ő joga, és övé a hatalom hozzá. Adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém az igazság szolgáltatás. Ezt mondja az Úr, én megfizetek. Ha valaki ezt elfogadja, ha valaki ezt megharcolja, hogy én meghajtom magam az Isten előtt, és elfogadom, hogy az Isteni az igazság szolgáltatás, akkor felszabadul az ember arra, hogy ne érezze görcsösen azt, hogy mindenáron meg kell védenem magamat, és most mindenáron válaszolnom kell, mert megtámadtak. Ekkor szabadul fel az ember arra, hogy tudjon lépni, és józanon átgondolni, hogy mi lenne a másik embernek a jó, és ekkor szabadul fel arra, hogy ezt megtegye. Enélkül nem tudja ezt megtenni. Ezután következik az, amit az apostol ilyen egyszerűen él, azért, tehát miután helyet adott annak, hogy az Isteni az igazságszolgáltatás, és ezt megharcolta az ember, azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, és folytassuk tovább nyugodtan a sort. Ha fázik, adj neki ruhát. Hogyha fedél nélkül van és ázik, fogad be a hajlékodba. Miről van szó? Arról van szó, hogy valamire szüksége van, amit meg tudok látni. Nem élhetem meg valami nagyon mély kapcsolatban a szeretetet, valami mély lelki közösségben, mert az ellenséges magatartás ezt nem teszi lehetővé. Nem is fogadná el tőlem. De ha én megértettem, hogy valamire szüksége van, és én azt odaadhatom neki, akkor azt mondja, hogy add oda. Akkor tedd meg neki. Add oda, és lehet folytatni a sort. Ha éhezik, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Add meg neki azt, amire szüksége van, és amit te megadhatsz, és amit ő el tud fogadni. Nem tudja elfogadni a jó tanácsot. Nem tudja elfogadni a meghitt szeretett közösséget. Ez lehetetlenség. De lehet, hogy egy szelet kenyeret hajlandó elfogadni. De ha nem éhes, akkor ha lehet, kérnem, ne akarjunk neki egy szelet kenyeret adni. És ne sértődjünk meg rajta, ha nem fogadja el. A szeretet azt nézi, hogy a másiknak mire van szüksége, és azt akarja adni, amire a másiknak szüksége van, és nem rákényszeríteni akarja a másikra azt, amit ő úgy gondol, hogy adni akar, vagy amit ő hasznosnak vél a másik számára. Itt arról van szó, hogy éhes, arról van szó, hogy szomjas. Ezt a legegyszerűbben kell tenni. És ilyen módon az ember változást tud munkálni a másik ember életében, de csak akkor, ha ezt valódi szeretettel tudja tenni az ember. Ha ezt azzal a gondolattal teszi, hogy majd megfizetem neked az Isten. Vagy azzal a gondolattal, hogy látod, bezzeg, én milyen jó vagyok hozzá, de te mit tettél velem? Ezen nincs áldás. Lehet, hogy odaadta a kenyeret. Csak változást nem munkál, mert sugárzik az önigazultságtól, sugárzik a vádolástól, és nem a szeretet van benne. Miért fontos mindez? Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Amikor egy ember ugyanolyan eszközökkel kezd a másikkal szemben fellépni, ugyanolyan helytelen eszközökkel, akkor nem más történt, mint ő maga is a bűn uralma alá került, és Sátán eszköze. Az egyetlen esély, hogy egy velünk szemben ellenségesen viselkedő emberen segítsünk, az, hogyha nem vesszük át a rossz módszereket, ha nem győzetünk meg az indulattól, a gonosztól, hanem hogyha megmaradunk a szeretet következetes gyakorlásában, amit egyedül azt tesz lehetővé, hogy rábízzuk az Istenre a saját védelmünket, az önvédelmünket, és leszámolunk ezzel az ideológiával, hogy helyes az, hogy ahogyan hozzám viszonyultak, én is úgy viszonyulok hozzá, és eljutunk oda, hogy előre gondolkozunk arról, ami építő, ami a békességet építeni tudja, és utána nemes egyszerűséggel adjuk azt, amiről megértettük, hogy ezt adhatjuk, amiről megértettük, hogy erre van szüksége. Ehhez szeretni kell a másikat. És ha ez így történik, akkor az esetek nagy részében változás lesz. Nem minden kapcsolatban, nem feltétlenül, de az esély csak így van meg arra, hogy valódi változás történjen egy ember életében.